Köszönöm nézőket, szervusztok! Augusztusban robbant a hír, miszerint két oktatója Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek, Kengyel Judit Gabriel, illetve Szondi Máté távoznak az egyetemről. Őket követte szeptemberben Zsila Ágnes. Az ügy előzménye egy olyan véleménycikk volt, amelyet még a Pride előtt közöltek az oktatók, amelyet sérelmezett az egyetemi vezetés, ezt követően fegyelmi eljárás és üzengetés indult meg a felek között. Hogy pontosan hol tart az ügy, és hogy milyen összefüggés van a publikált cikkek, illetve a távozások között, ezt most maguktól, az érintettektől fogjuk majd megtudni. Ugyanis elfogadta meghívásunkat Kengyel Judit Gabriella, pszichológus, a PPK egykori oktatója, illetve Visi Beatrix jogászat, az munkatársa, akik jogi segítséggel, illetve képviselettel segítik az érintetteket. Mondom még egyszer, hogy pontosan mi az ügy, azt ők tőlük maguktól fogjuk majd megtudni. Mielőtt bemutatnám az érintetteket, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek majd az elhangzottakról, akkor a komment szekcióban várunk benneteket. Ugyanígy pedig, hogyha szeretnétek, hogy további tartalmakat tudjunk előállítani, akkor a leírásban található lehetőségen keresztül tudtok támogatni bennünket. Előre is köszönjük, ha ilyen módon is hozzájárultok a további működésünkhöz. És akkor még egyszer fordulok most a vendégeimhez. Szervusztok, nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
Köszönjük szépen. Én is köszönöm.
Gabriel, kezdjük onnan, hogy az egész igazából onnan pattant ki, hogy azt a felvezetőben is mondtam, hogy két kollégáddal közösen igazából publicisztikát közöltetek a HVG-n, ahol tudományos bizonyítékok alapján a szeretett tajás család mellett érveltetek, mint ami fontosabb egy gyermeknek, mint az, hogy milyen neműek a szülők, akik nevelik őket. Na most mindez nyilvánvalóan az időzítése miatt is lehet, hogy igen komoly indulatokat váltott ki az egyetem vezetésében, hiszen a Pride előtt jelent meg. Miért lettetek szükségesnek pont ekkor publikálni ezt a cikket? Mi volt ezzel a szándékotok?
Igazából az időzítés az részben annak is tudható, hogy ekkor készültünk el a cikkkel, tehát ennek nem volt semmilyen konkrét időzítése a Pride-dal kapcsolatban, viszont egy dologban azért visszautalnék a bevezetődre, hogy úgy fogalmaztál, hogy véleménycikk, ami olyan szempontból releváns, hogy ténylegesen a vélemény rovatban jelent meg, viszont a cikk maga egy tudományos ismeretterjesztő cikknek volt számva.
Ugye már a cikk címében is hangsúlyoztátok, hogy idézem, ti egy keresztény szellemiségű egyetem oktatói vagytok. Miért éreztetek szükségesen ezt kiemelni?
Ez megint egyébként egy jó kérdés, mivel hogy a cikknek a címét nem mi adtuk. Mi egy más címet szántunk ennek a cikknek, ami sokkal inkább a cikknek a tartalmára reflektál, mint arra, hogy mi milyen szellemiségű egyetem oktatói vagyunk.
És a HVG, aki publikálta a cikket, kért beleegyezést tőletek ahhoz, hogy ezzel a címmel menjen ki a cikketek?
Nem, utólagosan láttuk, hogy ezzel a címmel ment ki a cikkünk.
Lehet, hogy ez okozta igazából a casus bellit ebben a helyzetben?
El tudom képzelni egyébként, de valószínűleg nem csak ez volt az oka, hanem igazából inkább az, hogy mi volt a cikknek a tartalma, illetve az, hogy egy véleményként jelent meg.
Ezután az egyetem eljárást nyitott veletek szemben. Kérlek egy kicsit mesélni, ez pontosan hogyan nézett ki, tehát hogy mit róttak föl pontosan nektek, és mennyire volt lehetőségetek elmondani, hogy nektek mi az álláspontotok ebben az ügyben?
Igazából amíg nem került sor a mi meghallgatásunkra, addig nem is tudtuk pontosan, hogy mi ellenünk a vád. Úgy nézett ki, hogy a cikk megjelenése utáni napon kaptunk egy levelet, amelyben tájékoztattak minket az etikai eljárásnak a megindításáról, és a következő héten még lementek a záróvizsgák, és akkor utána a következő héten volt maga ez a meghallgatás, ahol is mi azért megbeszéltük, hogy ki mit gondol, miért történik ez, mire lehet számítani, de hogy nem igazán volt konkrét információnk arról, hogy mi ellenünk a vád, úgyhogy rögtön a meghallgatást azzal kezdtük mindannyian, hogy feltettük ezt a kérdést, hogy pontosan milyen ügyben hallgatnak meg minket, és ezt az érdekes választ kaptuk, hogy hát nem tudják, hogy mi a vád, majd kiderül. Úgyhogy erre ennyit tudok.
De ez, bocsánat, ez egy taktikai válasz volt a részükről, vagy egy őszinte válasz volt a részükről? Tehát hogyan lehetséges egy meghallgatást összehívni, anélkül, hogy a meghallgatást vezető személyek tudnának bármit is mondjuk arra vonatkozóan mondani, hogy miért is ültök ott?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, szóval én azt gondolom, hogy talán inkább taktikai lehetett, de nyilván erről nincsenek információim, ugyanis mi többféle dolgot gondoltunk. Egyrészt az első gondolatunk az volt, hogy arra vonatkozik a meghallgatás, hogy mi nem kértünk előzetes engedélyt arra, hogy egy ilyen témájú cikket írjunk. A második gondolatunk pedig az volt, hogy igazából a cikknek a tartalmi állításai voltak azok, amik miatt történik ez a meghallgatás.
Akkor ez egy fontos kérdés, mert ez valóban szerettem volna is kérdezni, hogy egyébként maga az etikai bizottság, vagy bárki az egyetemről bármilyen szempontból vitatta azokat a tartalmi állításaitokat, amiket megfogalmaztatok, tehát nevezetesen, hogy az azonos nemű szülők és a heteroszexuális párok gyermekei között nincs különbség abban a szempontból, hogy mennyire egészségesek a gyerekek, és hogy milyenek a tanulmányi eredményeik, vagy hogy mennyire képesek megküzdeni a különböző érzelmi nehézségeket. Tehát, hogy ezeket a legfontosabb állításaitokat bármilyen módon cáfolták, vitatták, sérelmezték-e?
Valójában nem. Igazából tartalmi vitára nem is került sor, tehát nem volt olyan, hogy bárki, aki mondjuk ezeken a területeken képzett, megkeresett volna minket, hogy akkor közösen beszéljünk, hogy itt milyen egymásnak ellentmondó kutatási eredmények vannak, hanem igazából az etikai meghallgatásunkat egy ilyen hamarjában összehívott intézeti értekezlet követte, ahol is ugye előkerült a mi ügyünk, és hát ugye nem telt el igazából egy óra sem onnantól kezdve, hogy véget ért az etikai meghallgatás, és mi odaértünk az intézeti értekezletre. Ott mégis azzal szembesültünk, hogy egyértelműen az az ellenünk megfogalmazott vád, hogy mi nem kértünk rektori engedélyt egy ilyen témájú cikknek a publikálásához. Tehát minthogyha ott akkor már lehetett volna tudni, hogy valójában ez a vád, amit ugye nekünk magán a meghallgatáson nem mondtak el, és ott ezen az értekezleten elhangzott az is informálisan, hogy tulajdonképpen a mi mondani valónknak a relevanciáját, vagy igazságtartalmát szakmai alapon senki nem vitatja, vagy legalábbis, ha valaki igen, akkor az ott nem szólalt fel.
Beatrice, milyen fogod téged is kérdezni, csak egy-két eljárás dolgot még gyorsan szeretem volna tisztázni. Igazából volt-e bármilyen módon egyértelműen jelezve számotokra, hogy az, amit megfogalmaztatok a cikkben, az a katolikus egyház tanításaival szembe megy, és egy ilyen szellemiséget képviselő egyébként világi intézmény számára nem fölvállalható, nem elfogadható?
Utólag egyébként dékán úrnak az interjújában volt erre vonatkozó kitétel, ahol ő így a katekizmus különböző homoszexualitással kapcsolatos kérdéseire tért ki. De ez már nyilván a mi cikkünk és az etikai meghallgatásunk után.
A cikk címe, vagy az, amiről azt mondtad, hogy a HVG látta el megfelelő jelzőkkel, ugye itt azért a sajtóetikai hogy ami méltányosság érdekében mindenképpen mondjuk el, hogy ez egy teljesen bevett eljárásrend, tehát hogy a HVG pont ugyanúgy járt el ebben a kérdésben, mint ahogy általában minden sajtóorgánum eljár abban a helyzetben, hogyha kap egy cikket, címadásban, leadben mindig az adott szerkesztőségnek van lehetősége saját belátása szerint megfelelő címet vagy leadet adni, attól függően, hogy mit tart ki fejezőnek az adott témához illeszkedően. Szóval, hogy ez bármilyen szempontból előkerült-e az egyetem részéről, mint sérelmezett tényállítás?
Igen, előkerült az etikai meghallgatáson, külön-külön, de mindannyian megkaptuk ezt a kérdést, hogy miért nem kértünk helyreigazítást, amikor nem az eredeti általunk tervezett címmel jelent meg a cikk, de ahogyan te is mondtad, tisztában vagyunk ezzel, hogy van egy ilyen eljárás, és nem gondoltuk akkor, hogy a cikk címe az igazából ennyire relevánsan megváltoztatja a cikknek a mondani valóját, úgyhogy nem kértünk helyreigazítást, mivel nem gondoltuk, hogy szükséges lenne.
És akkor még egy dolog, ami szerintem viszont az egyetem szempontjából fontos, és szeretném, hogyha reagálnál rá. Tehát, hogy hivatkoztak két kutatásra a cikkben, de kijelentetjük, hogy ezettől még nem egy olyan értelemben tudományos tanulmány, hogy hivatkozásokkal és a megfelelő formai követelményeket megfelelően néznek ki, tehát egy tudományos cikknek mások ezek a formai tartalmi követelményei. És innentől kezdődően előállt az a kérdés, hogy ez ténylegesen egy politikai publicisztikának tekinthető mondjuk az egyetem szempontjából. És éppen ezért kérdezem, hogy arra ti kértetek engedélyt, hogy politikai véleménycikk formájában nyilvánítsatok véleményt ebben a kérdésben, vagy sem? Vagy szerinted ez a kérdése az egyetemnek, vagy ez az adott esetben sérelme az egyetemnek méltányolható a bármilyen szempontból?
Igazából így konkrétan soha nem fogalmazták meg velünk szemben, hogy mi egy politikai állásfoglalást tettünk, amelyre nem kértünk engedélyt, hanem igazából sérelemként ugye azokat a pontokat fogalmazták meg, hogy az engedélykérésünknek az eredeti szövege és a cikknek a tartalma között így nem szó szerinti összefüggés van, és igazából ami engedélykérésünkben felvetődött, az az, hogy tulajdonképpen olyan témákról szeretnénk írni, amik társadalmilag relevánsak, és arról, hogy egyébként akár a katolikus hit vagy a kereszténység az hogyan tud mondjuk akár egy védőfaktor is lenni olyan személyek esetében, akik esetleg mondjuk kirekesztés, ennek az áldozataivá válnak, vagy pedig a csoporttagságukból kifolyólag hátrányokat szenvednek el, de hogy nem szerepelt az LMBTQ jelző szó a mi cikkünkben, hiszen tulajdonképpen azt, hogy erről a csoportról írunk, azt az engedélykérés után döntöttük el.
Tehát ők azt nehezményezték, hogy az LMBTQ kifejezés az előzetes engedélykérésben nem szerepelt, és úgy minősítették ezt, hogy ti szándékosan megvezettétek ezzel az egyetemi vezetést.
Így van.
És akkor még egy kérdés az etikai eljárással kapcsolatban, ugye az lett ennek a konklúzió, hogy etikátlanul jártatok el, és hát nem kirúgtak benneteket, hanem jól értem, azzal szankcionáltak, hogy hetente egy másfél órás hát fejtágításon kellett volna részt vennetek, amit Birher Nándor dékán tartott volna, aki elindította az etikai eljárást, és ebben ő a katolikus egyház tanításaiból oktatott volna benneteket. Voltatok ilyen oktatáson, vagy részt vettetek? Lett ebből igazából bármi?
Nem lett, ugyanis tulajdonképpen mindannyian felmondtunk, mielőtt így ez az oktatás megkezdődhetett volna, ki így, ki úgy, közös megegyezéssel, munkavállalói felmondással, azonnali felmondással, de hogy azért változott ennek az oktatásnak a kötelező vagy ajánlott jellege is, hiszen még ajánlásként volt megfogalmazva az eredeti határozatban, hogy felajánl egy ilyen fajta továbbképzés számunkra dékán úr, de igazából mikor már én és Szondi Máté megszüntettük a munkaviszonyunkat az egyetemen, és egyedül még Zsila Ágnes maradt ott, számára már egy kötelezően előírt feladattá lépett elő ez a lehetőség, hogy úgy mondjam.
Ez mennyire gyakori etikai eljárásnak az a végeredmény, hogy a dékán, hát nem tudom én, oktatást vállal az eljárás alá vont személyekkel szemben, és egyáltalán mennyi ideig tartott volna ez az oktatás, hogyha részt vesztek benne?
Én úgy tudom, hogy 6 alkalomról volt szó egyébként, és hogy mennyire gyakori, én még ilyenről nem hallottam, de lehet, hogy én nem vagyok tájékozott.
Beatrix, akkor forduljunk hozzá, tehát valóban az alapján, amit hallottál, mennyire megfelelő formailag, tartalmilag az az etikai eljárás, amit ismertetett az előbbiekben a, hát most már nem kolléga abban az értelemben, hogy Judit Gabriella nem, hát kolléga, de hogy nem vagy már a PPK-nek az oktatója. Szóval, hogy mit lehet elmondani erről az alapján, amit most megismertél?
Hát én nem most ismertem meg ezt az etikai eljárást, hanem ebbe egész komoly betekintésünk volt. Ugye annyit helyesbítenék a felvezetőt kapcsán, hogy mi ilyen, tehát nekünk nem voltak ügyfeleink az etikai eljárásban érintett személyek, közülük csak Zsila Ágnessel álltunk és állunk a mai napig ilyen kapcsolatban. A TASZ belépési pontja ebbe a történetbe Bognár Bulcsú elbocsátása. Nem tudom, hogy róla...
Mindenképpen mondjuk a nézők kedvéért, hogy ki ő pontosan, jó. És mi a jelentősége az egyetem életében.
Igen. Bognár Bulcsú a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációs és Médiatudományi Intézetének volt az egyetemi docense, és hát elbocsátották a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, amely elbocsátás egy részben teljesen váratlan, más szempontból meg egy... nem meglepő fordulat volt, legalábbis az ő szempontjából. Ugye váratlan azért volt, mert Bognár Bulcsú ennek az intézetnek a legmagasabban kvalifikált oktatója, ami nem az én személyes értékítéletem, hanem ugye a tudományos teljesítményt azt objektív mércékkel mérik, hogy mennyi publikációja van, azok milyen rangúak, milyen hatást gyakorol az akadémiai életre, vagyis mennyien hivatkoznak rá, és Bulcsú ezekben a legmagasabb számokat hozza az intézetében. Ráadásul az oktatói munkája is rendkívül kiemelkedő, tehát magas óraszámban, széles portfólióban oktat. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy egy ilyen háttérrel nem sok számolnak azzal, hogy akkor egyik napról a másikra közlik velük, hogy már nem tartanak igényt a jövőben a munkájukra. Mégis ő készhez kapott egy felmondást, egy rendes felmondást, amely egyébként pénzügyi, tehát átszervezésre, pénzügyi és gazdasági érdekekre hivatkozással küldi el őt. Tehát ilyen értelemben ez nagyon váratlan volt. Abban az értelemben nem volt váratlan, vagy abban a dimenzióban, hogy ezt megelőzte egy konfliktus Bulcsú és a dékáni vezetés között. Bulcsú publikált egy tanulmányt az egyik legmagasabb rangú, tehát tényleg a legmagasabb rangú folyóiratok egyikében, ráadásul egy vallási tematikájú folyóiratban, és ez egy LMBTQ témájú kutatás volt. Egyébként a kutatás azt vizsgálta, hogy több tényező, köztük a vallásosság, az hogyan befolyásolja az embereknek a melegekkel kapcsolatos attitűdjét, a tolerancia szintet. És egyébként más tényezőket is a vallásosság mellett, mondjuk, hogy a közbeszédben megjelenő narratívák hogyan befolyásolják a melegek elfogadását, és hogy hogyan változik az idővel ez a tolerancia szint. És hát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek az a bérpolitikája, hogy bár ugye, ahogy egyetlen felsőoktatási intézményben, ugye ez már volt itt tematizálva a Partizánban, nem túl magasak ugye az oktatóknak a bére, teljesítmény alapú bérezés folyik, és hogyha valaki egy tudományos folyóiratban publikál, akkor a publikációért honoráriumra tarthat igényt az egyetem részéről. És Bulcsú, miután megjelent ez a cikk, be is adta ezt az igényét, de nem kapta meg ezt a honoráriumot. Nem csak nem kapta meg, hanem a kérelme után az egyetem módosította azt a szabályzatát, ami alapján ezeket a honoráriumokat adja, és bevezette, hogy olyan tudományos publikáció, ami sérti a katolikus szellemiséget, az nem érdemes a honoráriumra. Tehát beletettek egy ilyen szabályt, majd ezt követően megtagadták tőle, tehát elutasították a kérelmét. És Bulcsú hát ezt nem tudta elfogadni, mert hogy valójában a döntés nem volt megindokolva, tehát ugye született egy tanulmány, és született egy szabály, miszerint az a tanulmány, ami sérti a katolikus szellemiséget, azt nem lehet honorálni, de nem volt megindokolva, hogy a tanulmány miért sérti a katolikus szellemiséget. Úgyhogy Bulcsú visszakérdezett, kérte, hogy indokolják meg, és erre nem kapott választ. Aztán megint kérte, megint nem kapott választ, majd felmondtak neki. És ugye a körülmények alapján, tehát hogy volt egy konfliktus, ráadásul ugye abban egy LMBTQ szál, és itt jön be az etikai eljárás, hogy ezek egyébként időben nagyon közel voltak egymáshoz, tehát tehát egyébként néhány perc telt el az e-mailezésben az etikai eljárást megindító döntésről szóló tájékoztatás, ugye a Gabiéknak megküldött levél, és a Bulcsúnak kiküldött e-mail között, miszerint fáradjon majd be a dékáni hivatalba, ugye akkor még nem volt beleírva, hogy milyen indokból, de ez már a felmondása miatti behívás volt. Szóval a körülmények állása nagyon azt mutatta, hogy itt azért az egyetemnek ez a fajta LMBTQ ellenes ilyen attitűdje, az meghatározó lehet. És akkor visszatérve a kérdésedre az etikai eljárásról, szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tényleg alaposan végignézzük, mert hajlamosak vagyunk, ugye, ha meghalljuk, hogy egy munkáltatói döntés egy etikai eljáráson nyugszik, akkor azt kapcsolnánk hozzá, hogy ez egy demokratikus, tisztességes eljárásban meghozott határozat, és emiatt erősebb legitimitást kapcsolunk hozzá. Hát ez az eljárás, én nagyon sok egyetemnek az etikai szabályzatát ismerem, és azok szerintem megfelelnek a tisztességes eljárás garancia rendszerének. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem etikai eljárása azt szerintem nem.
Miért legfőképpen?
Hát több indoka is van. Hát az egyik az például, hogy de mondjuk ez pont nem következik a szabályzatból, de már egyre rávilágított, és akkor azt kiemelném, hogy úgy indította meg a munkáltató az etikai eljárást, hogy az egész etikai szabályzatot beidézte, de nem mondta meg, hogy annak mely pontját sértették meg. Tehát ez a válasz, hogy nem arra a kérdésre, hogy nem tudták, hogy mi a vád. Az eljárást megindító döntésben ez nem volt benne. De nem ez a legnagyobb probléma. A Pázmányon az etikai eljárás az egy rendkívül centralizált és kontrollált eljárás, ami azt jelenti, hogy más egyetemekkel ellentétben ez csak és kizárólag a munkáltató indíthatja meg. Tehát sem oktatók, sem hallgatók, tehát az egyetemi polgárok nem jogosultak az eljárást kezdeményezni. A dékán ahhoz természetesen élhetnek ilyen jelzéssel, de ő egy ilyen kapuőr. Tehát azzal szemben fog megindulni az etikai eljárás, akivel szemben ő meg szeretné indítani. Amiből következik, hogy nyilvánvalóan, ha megindít egy ilyen eljárást, azzal célja is van. És akkor hát a legproblémásabb pont az nyilván az, hogy itt semmi sem előzi meg azt, máshonnan mondom, tehát a dékán saját maga állítja fel az etikai bizottságot, tehát ő jelöli ki a tagjait, de nem létezik egy állandó bizottság. Ugye a legtöbb egyetemen úgy néz ki, hogy az egyetemnek a különféle döntéshozó testületei, ezek a kis mini parlamentek, mint a kari tanács, meg a szenátus, ők választják meg az etikai bizottságnak a tagjait, ráadásul húzamosabb időre, tehát egy ilyen határozott mandátumuk van, és akkor ami ebben az időben beérkezik ügy, azzal ez az etikai bizottság foglalkozik. Tehát nincs a munkáltatónak ilyen ráhatása az etikai bizottság összetételére. Itt viszont arról van szó, hogy a dékán eldönti, hogy megindítja az etikai eljárást, majd ő mondja meg, hogy kik lesznek azok az oktatók, akik döntést hoznak abban a kérdésben, és még van egy nagyon érdekes szabály, ami úgy szól, hogy a munkáltató, tehát ugye a munkáltatói jogok gyakorlója, ebben az esetben ez a dékán, az ügyet, az eljárás bármely szakaszában magához vonhatja.
Oké, szerintem elég pontosan leírtad azt, hogy itt eljárásrendileg milyen ellentmondások és problémák merültek föl. És szeretném, hogy a tartalmi kérdésekre is tudnánk fókuszálni. Ugye az egyetem alapvetően úgy érvel, hogy az etikai eljárás több okból is jogos volt, szeretném ezeket idézni. Egyrészt azzal érvelünk, hogy az egyetem oktatóiként vállaltátok, Gabriella, hogy tiszteletben tartjátok a katolikus szellemiséget, sőt, erősítitek azt a tanítói munkátokban. És a cikketek főállítása, hogy a heteroszexuális és homoszexuális együttéléseken alapuló családi kapcsolatok egyenértékűek lennének, az ő megítélésük szerint szöges ellentéte a katolikus tanításnak, és emiatt megszegtétek az egyetem etikai kódexét. És akkor itt idéznék az etikai kódexből, az azt írja, a nem katolikus alkalmazottak is kötelesek az egyetem katolikus szellemiségét tiszteletben tartani, illetve van egy ilyen pontjuk is, hogy az egyetem katolikus szellemiségét nem gyengítheti az attól eltérő meggyőződésűek az egyetem számára végzett munkájuk során a különböző megnyilvánulásukkal, és e kötelezettség súlyos vagy ismételt megszegése rendkívül felmondásra adhat okot. Vannak még további részletek is, amiket nem akarok most idézni föltétlenül, de hogy Beatrix alapvetően jogilag megteheti-e egy egyházi nézeteket való, de alapvetően világi intézmény, hogy elvárja az intézmény alkalmazottaitól a vallási tanításainak a képviseletét?
A képviselet szó az érdekes. Az biztos, hogy egy egyházi fenntartású egyetemnek van felhatalmazása arra, hogy legyen vallási arculata. Ugye a kérdés az, hogy meddig terjed az a mozgástér, ami ugye ebből következik. Szerintem ebben az egész Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel kapcsolatos ügyben az a legnagyobb probléma, hogy nem láthatóak azok a határvonalak, amelyeket tiszteletben kellene tartania azoknak az embereknek, akik publikálnak, tehát tudományos kutatást végeznek, majd ugye ezeknek az eredményeit terjesztik, vagy akik ugye a tudományos kutatásaik során elért eredményeket beviszik a politikai diskurzusba. Ezzel ugye tévhiteket, manipuláción alapuló, dezinformáción alapuló narratívákat képesek eloszlatni, és így tovább. De ez nagyon fontos, hogy van egyébként a tudománynak nagyon fontos funkciója, hogy a politikai diskurzusban ezek a tudományos oktatók részt vegyenek. És igen, tehát a legnagyobb probléma az, hogy nem látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hol húzza meg ezeket a határvonalakat. Nagyon izgalmas, és úgy látszik, nagyon komoly tételbíró kérdés az, hogy meddig terjedhet ez, hiszen most arról beszélünk, hogy tudományos kutatás, tehát hogy témákat tabusíthat-e például egy egyetem, engedélyhez kötheti-e a politikai diskurzusba való bekapcsolódást, és így tovább. De mindaddig nem tudjuk vitatni ezeket a határvonalakat, ameddig ezek nem világosak, nem transzparensek. Márpedig itt nem azok.
De azt hiszem, hogy alapvetően itt az a konfliktus, mint hogyha úgy néznek, hogy itt az univerzitás eszménye, és a katolikus teológia ütközik egymással, ennek a tanításai, és igazából az a vita tárgya, hogy melyiknek van elsőbsége egy vallási elveket követő, de közben mégiscsak világi intézmény, állami finanszírozású intézmény esetében. Erre a jogszabályok milyen útmutatásra szolgálnak? Tehát, hogy meddig várható el mondjuk egy PPK oktatótól, hogy korlátozza a szólásszabadságát az egyetem elvárásai mentén?
Erre így absztraktan tényleg nagyon nehéz válaszolni. Azt tudom mondani, hogy egy egyházi fenntartási egyetem az nem egy vallási intézmény világi elemekkel. Jó, hanem ez a helyzet ez éppen fordított. Egy világi intézmény, amelynek megengedett, hogy egy vallási értékrendet közvetítsen a munkája során. És akár ezt el is várhatja ugye ennek az értékrendnek a közvetítését a hallgatóitól, oktatóitól, hogy ezt integrálják, ezt az értékrendet. Az egyházi fenntartású egyetemek is a magyar állam által akkreditált egyetemek állami finanszírozást kapnak, a Pázmány is kap állami finanszírozást. Katolikus fenntartású, de hát kap állami támogatást, tehát a hallgatói normatívát is, és nemrég kampuszt támogatott a magyar állam. Tehát az önmagában, hogy van benne a katolikus egyháznak erőforrása, az nem jelenti, hogy nincs benne állami erőforrás. De ennél még fontosabb tényező, mondom, hogy a magyar állam által akkreditált, és ezáltal ugye közfeladatot ellátó intézményről van szó. Ez pedig súlyos következményekkel jár. Ez azzal a következménnyel jár, hogy köteles az alkotmányos szabadságoknak a tiszteletben tartására, a tudományos kutatás szabadságának a tiszteletben tartására, az oktatás szabadságának tiszteletben tartására, az egyenlő bánásmód követelményének a tiszteletben tartására, és köteles megtartani a világi jogszabályi kereteket, a munkajogra vonatkozó szabályokat. Annyiban jöhetnek be az egyházi elemek, amennyiben a világi jogszabályok azokat megengedik.
Gabriela, ugye érdekes az, hogy egyébként volt már korábban Pride témájú cikketek, amit pont annak a betiltása kapcsán fogalmazható meg szintén a HVG-n, és láthatóan az viszont nem váltotta ki az egyetemi vezetőség rosszallását. Ez valamilyen módon nem erősíti az egyetemnek azt az érvelését, hogy igazából nem az LMBT témával volt nekik problémájuk?
Én úgy érzem, hogy ilyen szempontból nem erősíti az érvelését, hogy ahogy Bea is mondta, és gondoltam, hogy így csatlakozom is hozzá, hogy ilyen nagyon-nagyon furcsán vékony az a határvonal, hogy mi az, ami még így belefér, és mi az, ami nem abban, hogy mi cikket írjunk, akár véleményt fogalmazzunk. Sőt, azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy talán így abban a cikkben sokkal inkább a vélemény szál domborodott ki a második cikkhez képest. Ugye annak a cikknek a címe is, amit egyébként ugye az általunk adott címmel lett végül is publikálva az a cikk, azt a kérdés járta körül, hogy így hívő keresztényként kiállhat-e valaki az LMBTQ kisebbség mellett, és egyértelműen egyébként akár mondjuk a közéleti, akár mondjuk katolikus szemszögből is körbejárva a témát, a cikkünk arra a következtetésre jutott, hogy igen, és kötelessége is kiállni. És hogy érdekes módon ugye ténylegesen ezzel kapcsolatban nem indult egy eljárás, tehát hogy pedig ugye ezzel a cikkel kapcsolatban sem volt benne az engedélykérésünkbe, hogy az LMBTQ csoporttal kapcsolatosan szeretnénk írni a keresztény vallás és az LMBTQ identitás elfogadása vagy nem elfogadása közötti összefüggésről. Tehát én úgy érzem, hogy nem feltétlenül állja meg így ez a helyét.
És mégis lehet egy kicsit absztraktabb felvetés, ez is nagyon érdekel, hogy igazából kiderült-e számodra az, akár az oktatói munkát során, hogy igazából az egyetem mit ért katolikus szellemiség alatt a pszichológia oktatásban?
Lehetséges, hogy számomra kiderült valami egyébként, de az nem biztos, hogy megfelel a valóságnak, ugyanis ugye többször is elhangzik, és mindig oda térünk vissza végül is, hogy nem tudhattuk meg, hogy ez micsoda, ez a katolikus szellemiség, aminek meg kellene nekünk felelni. Amit én gondolok erről, az, hogy tulajdonképpen az LMBTQ témák nem tartoznak az egyetem kutatási vonalának a fő fókuszába, és szerintem egy ajánlásként van megfogalmazva mind az egyetem oktatóinak, mind a hallgatóinak számára, hogy kerüljék az ezzel kapcsolatos véleménynyilvánítást és az ezzel kapcsolatos kutatásokat.
És igazából van olyan, hogy katolikus pszichológia?
Húha, nem biztos, hogy egy jó embert kérdezel erről. Én azt gondolom, hogy vannak a pszichológiának olyan irányvonalai, amik így kifejezetten a katolikus szellemiséget és a mentális segítői gyakorlatokat próbálják megötvözni. Szóval azt gondolom, hogy egyébként igen, de magán a pszichológia intézetben nem folyik katolikus pszichológia oktatása.
Akár a saját, akár a TASZ-nak a tudása alapján Magyarországon más katolikus intézményekben előfordultak-e hasonló típusú konfliktusok, vagy akár Európából tudunk-e mondani bármilyen más példát, ahol hasonlóképpen ütköztek adott esetben a világi, a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos kérdések és a katolikus egyház tanításai egymással?
Egyelőre nincs rálátásunk ilyen ügyre. Nyilván azt megnéztük, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának a gyakorlatában felmerült-e hasonló ügy, de ott is olyat találtunk, ami inkább köznevelési intézményhez kapcsolódott. Ott az volt, hogy egy pedagógust bocsátottak el, mert az adott vallás, tehát az életvitelét találták az adott vallási fenntartású, vagy hát egyházi fenntartású intézmény értékrendjével összeegyeztethetetlennek. De ott is az volt egyébként, és elmarasztalta az államot az Emberi Jogok Európai Bírósága, pont azért, mert ott sem indokolták meg, hogy pontosan hogyan sértette az ő életvitele, csak erre hivatkoztak. És ott ráadásul a bíróság is elfogadta egy ilyen tartózkodásként, hogy hát akkor ő nem jogosult abban döntést hozni, mert világi hatalomként, és erre mondta az Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy nem, tehát hogy az önkénynek nem lehet teret engedni ugye egy demokratikus társadalomban, tehát az a minimum követelmény a tisztességes eljáráshoz való jogból következően, és ez itt egyébként a bírósághoz fordulás joga sérült, mert a bíró ugye nem vizsgálta meg az adott ügyet. Tehát, hogy azt mondja, hogy muszáj vizsgálnia, hogy az egy okszerű, az egy levezethető, a katolikus szellemiségből levezethető, és ténylegesen le is vezetett érték megsértés se volt. És én továbbra is... Tehát ragaszkodnék ahhoz, hogy ezt itt hangsúlyozzuk, hogy mindaddig, amíg az van, hogy azt állítják, hogy ezek az oktatók megsértik a katolikus szellemiséget, de amikor visszakérdeznek, Bognár Búcsú visszakérdez a tanulmányánál, miért sérti a katolikus szellemiséget, nem válaszolnak. Zsila Ágnessel ugyanez megtörtént egy másik tanulmánya kapcsán, az is LMBTQ tematikájú, az is azt vizsgálta, hogy a média hogyan hat az LMBTQ személyekre, mennyire tekintik az LMBTQ személyek stresszforrásnak, vagy éppen mennyire bíznak a médiában. Ez volt a témája a tanulmányának. Ezt is összeegyeztethetetlenek tartották a katolikus szellemiséggel. Ági visszakérdezett, hogy mi sérti? Mondják meg, még azt is mondta, hogyha megindokolják, akkor ő kész és nyitott arra, hogy módosítsa, ami sérti a katolikus szellemiséget, de nem válaszoltak neki, illetve hát kiderült ugye a dékánnak a sajtóhoz eljuttatott nyilatkozatából, amikor reagált Ági azonnali hatályú felmondására, hogy erre a válasz a hittan volt. Ugye annak még az etikai határozatban lehetőségként megjelenő továbbképzésnek a kötelező vététele, mert hogy azt mondta, hogy hát a kolléga, ugye Zsila Ágnes többször is érdeklődött az iránt, hogy az ő tanulmánya az hogyan sérti a katolikus szellemiséget, és erre volt válasz a kötelező hittan, hiszen itt alkalma lehetett volna arra, hogy megtanulja ezt. Ha megnézzük, egyébként én elhoztam az etikai határozatot, és gondoltam is, hogy felolvasok ebből, hogyha megengeded ezt, Marci, mert ugye itt nagyon egyértelműen érzi az ember, hogy mennyire hiányzik ez az indokolás. Itt az szerepel, hogy a cikk címében a szerzők a PPKI oktatói minőségükben tesznek olyan nyilatkozatot, amely nem összeegyeztethető az egyetem szellemiségével, vesző, és akkor itt várnánk az indokolást. De nem jön, és csak az jön utána, hogy amivel azt a hamis látszatot keltetik, hogy ezzel intézményi álláspontot kommunikálnak, egy politikai szempontból is aktuális, és belpolitikai viták fókuszában lévő kérdésben. Ugye itt van egy kiegészítés is ahhoz, hogy én nem vagyok meggyőződve, hogy az nem volt egyébként az etikai eljárás része, hogy ti politizáltok, mert ugye te azt mondtad, hogy ezt nem érezted ki ennyire hangsúlyosan, hogy beléptetek a politikai diskurzusba, ez önmagában baj lett volna, de azért szerintem ugye erre is utal ez a határozat, viszont nem indokolja meg, hogy mi sérti a katolikus szellemiséget.
Gabriela, korábban téged és a kollégádat, Zsila Ágnest is ért kritika az egyetemen, ha jól mondom, mert a háttértársa, munkatársait hívtátok meg óráitokra, ezért akkor elbeszélgettek veletek, ha jól idézem, és az egyetem szabályt módosított arra vonatkozóan, hogy a bölcsészkaron minden meghívott vendéget külön engedélyeztetni kell. Ez nem tudom, mennyire életszerű, vagy egyáltalán milyen adminisztratív tereket jelent az oktatók számára. Pontosan mi történt ezen az órán, és mi az, amit kifogásolt az egyetem?
Abban pontosítanék, hogy itt csak az én órámról volt szó, tehát én hívtam meg a háttértársaságnak az önkénteseit az órára. Aha. Ennek az órának egyébként az volt a témája, hogy a különböző civil szervezeteknél dolgozó pszichológusok egyébként így megosszák a munkatapasztalataikat, és esetlegesen egyébként ténylegesen a kisebbségi csoportokkal való munkának különböző aspektusaiba nyerjenek így betekintést a hallgatók. És hogy itt ugye arról volt szó, hogy a háttértársaságnak azok az önkéntesei jöttek el, akik azt a segélyvonalat üzemeltették, amit egyébként akármilyen szexuális kisebbséghez tartozó, vagy nem tartozó, de akár mondjuk barátként, rokonként érintett személy is hívhat, és arról beszéltek az önkéntesek, hogy milyen jellegzetes problémákkal szembesülnek egyébként, hogy hogyan építik fel egyébként ezt a segélyvonalat, és hogy nekik milyen a személyes megélésük azzal kapcsolatban, hogy milyen ott dolgozni. És utána pedig a háttértársaságnak a beszámolójából derült ki az, hogy ők részt vettek ezen az órán, és akkor igazából az elbeszélgetés az intézetvezető és köztem zajlott, aki megkérdezte, hogy egyébként így én kerestem-e meg a háttértársaságot, vagy hogy honnan származott a kapcsolat, és hogy indokoljam meg röviden, hogy miért volt arra szükség, hogy ők eljöjjenek az órára és erről beszéljenek, illetve utána került bevezetésre az, hogy mostantól vendég előadó csak akkor jöhet az órákra, hogyha előzetesen e-mailben a vendég előadók listáját név szerint, vagy akár mondjuk a hozzá kapcsolódó szervezetet is feltüntetve, vagy a tanszékvezetőnek, vagy az intézetvezetőnek továbbítjuk. Gondolom pont
de
annak
érdekében. De ezt a bölcsészkar összes oktatója számára kiterjesztették, mint követelés.
Én ezt a pszichológiai intézet levelező listájáról olvastam. Azt nem tudom, hogy a bölcsészkar többi intézetében is van-e hasonló szabályzat. A pszichológiában van.
Más vendégek esetében fölmerült valaha ilyen típusú következmény a vezetés részéről? Tehát volt-e akár neked, akár másik oktatótársadnak korábban olyan tapasztalata, hogy meghívott vendég utólag valamilyen fajta bírálat tárgya lett volna a vezetés részéről?
Nem volt ilyen tapasztalat, holott egyébként nagyon sok tapasztalat volt, hogy meghívott előadók nagyon jól tudtak működni ezeken az órákon. Tehát például még a Melegség és Megismerés program is bemutatásra került a Pázmányon egy 5-6 évvel ezelőtt, és egyébként még a Keresztények a Melegekért Egyesület és egyébként önkénteseivel együtt élő könyvtárat tartott a Pázmányon egy-egy órán. Ez egyébként egy 6-7 évvel ezelőtt lehetett, így a mostantól visszaszámolva. Tehát korábban nem okozott ez problémát, az utóbbi 2 évben kezdtek el egyébként az ezzel kapcsolatos problémák sokasodni.
Nem, tehát laikusként fogalmazom el a kérdést, nyugodtan kérlek, egészíts ki, vagy javíts ki, hogyha valami olyasmit mondanék, ami szerinted nem eléggé megalapozott. De azt gondolom, hogy ez a pszichológiának eléggé meghatározó része az, hogy a szexualitásról gondolkodik, azt kutatja, annak a különböző lélektan és egyéb motivációit próbálja meg feltárni. Na most, hogy mondjam...
Nem tudok vitatkozni vele.
Igen, és azt gondolom, hogy a katolikus tanítások azért mondjuk nem a, hogy mondjam én, a szexualitás felszabadítására tett kísérletek legerősebbiként ismertek a szélesebb nyilvánosság számára. Tehát, hogy mondjam, ebben azért alapvetően igen komoly korlátozásokat, adott esetben tiltásokat alkalmaz az egyház, ami azért nagyon sok ponton cáfolja azokat a kutatási eredményeket, amelyek a pszichológia tudományának azért megkérdőjelezhetetlen alapkövei. Tehát azt gondolom, itt van egy eleve kódolt feszültség, homoszexualitás ide vagy oda, hogy önmagában a heteroszexualitás megélése, megtapasztalása, egy heteroszexuális kapcsolatnak a diszfunkcióinak a vizsgálata és így tovább. Tehát hogy azt gondolnám, hogy ez ugyanúgy lehetett akár mondjuk konfliktus forrása az egyetem vezetés és az oktatók között. Volt ilyen típusú konfliktus valaha korábban?
Nem volt. Nem volt.
Tehát akkor itt kifejezetten a homoszexualitással kapcsolatos bármifajta megengedő, vagy pláne elismerő támogató megnyilvánulás volt, ami rosszallás, vagy adott esetben hát kifejezetten ilyen típusú következményeket állított elő.
Igen, én úgy gondolom.
Ugye egy pillanatra Bognár Bulcsa, csak azért térjünk ki, mert elég hosszan beszéltél róla, hogy hogy néz ki az ő ügye. Ugye, ha jól mondom, akkor ti képviselitek őt a munkajogi perében. És ugye van egy ilyen, amit te is utaltál már, az oldalatokon is írjátok, hogy a tanulmány után járó honoráriumot azért nem akarta kifizetni Bognárnak, ezért módosították a szabályzatot, és így tovább. De a 777-nek adott interjújában Birtner Nándor dékán kifejezetten azt állítja, hogy kifizették Bognár Bulcsút. Volt-e kifizetés, vagy sem?
Igen, volt kifizetés, de ez már a felmondást követte, és az volt, ugye Bognár Bulcsa felmondása készhezvétele után is kért indokolást a továbbra is, hogy miért sértette a tanulmánya az egyetem katolikus szellemiségét, és indokolás helyett azt a választ kapta, hogy kifizetik neki ezt a pénzt. Arra hivatkoztak, hogy elismerik azt, hogy tulajdonképpen visszamenőleges hatályú volt a szabályzatnak a megalkotása, hiszen már a kérelem benyújtását követően módosították a szabályozást, tehát nem az volt, hogy már ismert volt ez a szabály, amikor ő a kérelmet benyújtotta, vagy amikor a tanulmányát publikálta. Tehát hát mondjuk ez annyit változtatott a felálláson, hogy amikor a keresetet írtuk, akkor erre vonatkozóan már igényt nem nyújtottunk be, hogy ezt is fizesse ki még az egyetem, mert ez neki jár. De egyébként a helyzetállásán, a mi megítélésünk szerint ez semmiben nem változtatott.
Gabriella, volt-e tudomásotok arról, hogy a hallgatókat értek volna bármilyen típusú negatív megkülönböztetések, mint hasonló vélemények hangoztatásáért vagy fölvállalásáért, ami miatt nektek hát azt mondják, szívvel kellett állnotok? Illetve ugye volt egy szolidaritási megnyilvánulás igazából, ha jól mondom, a diplomaszton?
Igen.
Amikor több diák is szivárvány színű, vagy szivárványos szimbólumot magára aggatva jelent meg, ennek lett-e bármilyen következménye?
A diákok részéről én úgy tudom, hogy nem szenvedett el senki sem emiatt negatív következményt. A kérdés elejére meg visszatérve, hogy szerintem a szintén a hírekben szerepelt az az eset, amikor egy hallgató, aki a fiatal kutatói díjat megnyerte a szakdolgozati kutatásával, amely egyébként a transzneműeknek a mentális egészségével foglalkozott, nem tarthatta meg az azzal kapcsolatos előadást, amelyet addig minden évben egyébként a hallgatói díjat nyert hallgatók a tudományos dékán helyettes jelenlétében megtarthattak, és úgy vehették át az oklevelüket, hanem tulajdonképpen egy intézeti értekezlet elején egy kétperces ceremónia keretében megkapták az okleveleiket, és ezt az előadást nem tarthatták meg, egyikük sem egyébként, nem csak az a hallgató, aki ezzel a témájú kutatásával nyert díjat, és igazából itt az utólagos indoklás az az volt, hogy nem lenne jó, hogyha az egyetem felső vezetése tudomást szerezne arról, hogy az intézetben ilyen típusú kutatások is folynak és zajlanak. Ilyesmi is volt, és nyilván közelmúltbeli eseteket is tudnék idézni, például azzal kapcsolatosan, hogy hallgatói kérésre sem például valósul meg az, hogy a diplomaosztón a transznemű hallgatónak azt a nevét olvassák fel, amellyel ő azonosulni tud. Tehát, hogy több ilyen eset is történik. És történt. Illetve volt még ennek az esetnek egy folytatása is a legelsőnek, hogy onnantól kezdve a hallgatói díjakra vonatkozó eljárásba, beépítésre került az is, hogy mostantól kezdve a résztvevők csak oktatói ajánlásra vehetnek részt, és az oktatóknak körbe ment levélben pedig ugye az szerepel, hogy csak az kaphatja meg az ajánlást, akinek a kutatása az a katolikus szellemiséggel összhangban van, ami burkoltan virágnyelven azt jelenti, hogy ne kerüljenek be egyáltalán a díjazandó kutatásoknak a púljába se azok a kutatások, amik esetlegesen ilyen témákkal foglalkoznak.
Következő kérdés, nem tudom, hogy melyikőtök válaszolhatja, még igazából mindkettőtökhöz szól, és akkor aki azt érzi, hogy leginkább megvan hozzá a szabadság, hogy válaszolni rá, mert nyilván itt vannak különböző eljárásai, munkajogi per, stb. Nem akarok belefolyni semmelyiknek sem a befolyásolásába, de hogy ha mondjuk jogviszonyban nézzük a Pázmánynak a helyzetét, akkor mondhatják azt, hogyha őszintén beszélhetnének ebben a kérdésben, ez egy világnézetileg megalapozott irányultságú intézmény, mindenki pontosan tisztában van vele. A hatályos jogszabályok ennek a világnézetnek az érvényesítését korlátozottan teszik lehetővé, de hát ne csináljunk Krisztusból bohócot, mi a katolikus elveket oktatjuk, képviseljük és ezekért küzdünk. Nyilvánvalóan azzal a homoszexualitás nem fér össze az ő megítélésük alapján, tessenek szívesek lenni, ezt tudomásul venni, és ne pedig mindenféle eljárásrendi kérdésekben minket egresszíroztatni. Ugye a jogviszonyú állítás az lehet ebből a szempontból, hogy nincsen meg a megfelelő jogszabályi környezet, hogy tudjanak ezzel érdemben érvényesülni, de közben megpróbálják kijátszani a különböző kiskapukat, hogy ennek mégiscsak érvényt szereznek. Ez a, még egyszer mondom, nagyon jóhiszemű olvasat. A kevésbé jóhiszemű olvasat pedig alapvetően arról szól, hogy van egy elég komoly kitettsége az intézménynek, nyilvánvalóan részben cenzúra, adott esetben öncenzúra áldozata lehet maga a vezetés is, hiszen nem biztos, hogy pontosan látja azt a politikai erőteret, amiben a finanszírozása, a jövőbeni megléte, jóléte múlhat ennek az egyetemnek. Tehát simán lehet, nagyon sok ilyen történetet ismerünk, ahol nem is fölsőbb utasítása történik meg egy ilyen lépés, hanem egész egyszerűen csak a vélt vagy valósnak vélt elvárásokhoz való igazodás folyamányaként a vezetés egyre másra inkább belelovalja magát ebbe a típusú intézményi cenzúrába. A ti megítélésetek szerint, és nem tudom, mondom még egyszer, melyikötökhöz kell igazából adresszálni a kérdést, de melyik narratíva az, ami inkább magyarázza azt, hogy mi zajlik most a Pázmányon? Gabriella esetleg?
Igazából nekem a jóhiszemű narratíva olyan szempontból egy releváns narratívának tűnik, hogy szerintem egyébként az intézménynek valójában ez a célja, tehát hogy valamilyen módon ezeket az elveket érvényesítse, de szerintem talán a gyakorlatban, főleg így a pozíciókban egy kicsit lejjebb nézve, nem az intézmény vezetését, a dékent és a rektort, hanem akár mondjuk a pszichológiai intézetet, mint egységet. Én azt mondanám, hogy sokkal inkább a második az, amit én láttam, és olyan szempontból is, hogy sokáig, mikor már elkezdődtek ezek a szabályok egyre másra, amik valamilyen módon az LMBTQ témával kapcsolatos kutatásoknak a láthatóságát, vagy akár a meglétét is igyekeztek valamilyen módon szabályozni, hogy én is benne éltem abban több éven keresztül, hogy valamilyen szempontból én is próbáltam így ezeket az elveket érvényesíteni, olyan szempontból, hogy reménykedtem, hogy ezek majd megváltoznak, és próbáltam én is ezekhez az elvárásokhoz valamilyen szempontból igazodni, tehát én abszolút megértem azokat, akik ott dolgoznak, és azt mondják, hogy jó, akkor elfogadjuk ezeket a szabályokat, mert hogy azt gondoljuk, hogy ha mi is egy kis kompromisszumot kötünk, hogyha mi is teszünk egy kis lépést az egyetem felé, akkor majd ők is fognak felénk nyitni, de hogy én eljutottam magamban arra a konklúzióra, hogy ez nem fog így történni, hanem igazából, amikor azt látják, hogy mi nem állunk fel, és nem állunk ki közösen azért, hogy legyen szabad a tudomány, hogy lehessen bármilyen témában kutatni, hogy ne legyen etikai eljárás tárgya, egy tudományos ismeretterjesztő újságcikk, hogyha a hallgatók szeretnének ezzel a témával foglalkozni, akkor nyugodtan foglalkozzanak, írjanak szakdolgozatot, és nyugodtan menjenek vele TDK-ra, illetve adják be hallgatói díjakra, mint esélyes díjazottak. Szóval összességében véve én úgy gondolom, hogy ez az öncenzúra is hozzásegíti azt, hogy itt ez elkezdhet kialakulni.
De hogyha a második eset, és azonnal megadom a lehetőséget, hogy hozzászólj, de hogyha a második eset, akkor ebből az is következik számomra, hogy feltétlenül az egész pszichológia tanszék azért egy komoly belső konfliktusoknak az ütköző zónájába kerülhet, hiszen te is utaltál most arra, hogy más oktatók például mondjuk ellenérdekeltek lehetnek abban, hogy bármilyen módon ez a konfliktus eszkalálódjon, mert azt látják, hogy az egyetem egészét tudja veszélyeztetni, és hát nyilvánvalóan ilyenkor sokkal könnyebb bűnbaknak látni a pszichológiai oktatókat, mint bárki mást egyébként, adott esetben akár a egyetemi vezetést, akár az egyetemi vezetést, nem tudom, nyomás alá helyező hatalmi személyeket, tehát hogy jól érzékelem, hogy itt alapvetően arról is szó van, hogy az elmúlt években mondjuk, ahogyan változott a közéletben a nem heteroszexuális embereknek a politikai megítélése, úgy ez a nyomás egyre jobban lecsorgott a pszichológia tanszékre is, és ütköző zónává tette magát a tanszéket?
Teljesen jól érzed, és hogy olyan szempontból is megjelenik ez a nyomás, hogy igazából egy ilyen folyamatos fenyegetettségnek a valós vagy vélt látszata van fenntartva az intézetben, hogyha mi láthatóvá tesszük a mi értékeinket, amelyek egyébként nem különböznek túlzottan attól, amit a cikkben mi meg is fogalmaztunk a két másik kollégámtól. Tehát, hogyha mi ezt láthatóvá tesszük, akkor az egyetemnek a vezetése olyan embereket, olyan kollégákat szeretne a pszichológiai intézetbe hozni, akik inkább az ő általuk preferált értékrendet képviselik, és nagyon sok munkatárs úgy gondolja egyébként, hogy ez összeegyeztethetetlen lenne az ő szakmai integritásával, és emiatt utána már nem tudna tovább az intézetben dolgozni, tehát emiatt az a cél, hogy inkább kössük meg ezeket a kompromisszumokat, hogy a nagyobb rossz elkerülje az intézetet.
Beatrix?
Hát nem szeretnék állást foglalni abban, hogy melyik narratíva az igazabb. Én inkább azt mondanám, hogy bármelyik narratíva igaz, mind a kettő rettentő káros. Tehát az egész arról szól, hogy elfolytunk, lezárunk vitákat, ahelyett, hogy lehető legszélesebb diskurzus kereteit biztosítanánk. Ugye, hát amikor arról beszélünk, hogy be lehet-e hozni a gyakorlatban mentális, tehát ilyen mentálhigiéniai kérdésekkel foglalkozó a transzneműek esetében szervezeteket, akik tudnak erre rálátást adni, hogy behozzuk-e az empíriát, tehát mit csinálunk? Hát a hallgatóknak egy nagyobb rálátást adunk egy adott témára. Tehát, hogy bármelyik igaz, és bármelyik motiváció is vezérli az egyetemet, az csak és kizárólag káros lehet, abból tényleg senkinek nincsen szerintem haszna. Úgyhogy, és ráadásul rettentő tisztességtelen is ez az egész helyzet, mert valójában az, hogy ugye mindig ide térünk vissza, hogy azt se tudjuk, hogy mi motiválja az egyetemet, és azt se tudjuk, hogy mit is jelent ez a katolikus szellemiség. Valójában sem a hallgatók, sem az oktatók nem tudják, hogy mire szerződnek, amikor oda mennek a pázmányra. Nem tudják, hogy egy adott témához a hallgatók, nagyon örültem, hogy bejött ez hogy mit üzen ez az egész dolog a hallgatóknak. Tehát, hogy nem tudják, hogyha majd kutatni akarnak egy témát, akkor ahhoz lesz-e témavezetőjük. És most nagyon leragadunk ennél a szexuális irányultságnál, de bármelyik kérdés, vagy nagyon sok más kérdés, mondjuk a drogfogyasztás. Tudjuk, hogy a katolikus tanítás szerint bűn az élvezeti célú kábítószer használat. Akkor vizsgálhatja egy hallgató azt a kérdést, vagy akár lehet-e publikálni tudományos oktatóként arról, hogy bizonyos drogoknak a kisdózisú fogyasztása az akár jótékony hatású is lehet a mentális egészségre. Lehet egy ilyen hipotézise egy tudományos kutatásnak? És vajon tudják-e azok, akik jönnek, hogy hozzányúlhatnak ehhez a témához? Szóval én azt gondolom, hogy bármi is motiválja, és egyébként pont, hogyha a második motiválja, tehát amit mondtál, hogy valamilyen politikai elvárásnak való megfelelés, akkor lehet, hogy most a kábítószerrel szembeni zéró tolerancia az hasonlóan, amit hirdetett a kormány, az hasonló impulzusokat gerjeszt ugye az egyetemen. Szóval én azt hangsúlyoznám, hogy mind a kettő egy nagyon rossz forgatókönyv.
Bocsánat, csak hogyha hozzászólhatok, amúgy az általad említett téma az ominózus intézeti értekezleten meg is jelent egyébként, hogy...
Olyan?
Így van, tehát, hogy akkor mikor lesz az, hogy a drogfogyasztással kapcsolatos kutatásokra is érvényes lesz most az a korlátozás, ami a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos.
Igen, de nekem más téma is eszembe jutott, és pont kiderült, hogy Gabi kutatja, hogy mondjuk a vallási normák, azok milyen szerepet játszanak a családon belüli erőszakban, bizonyos struktúrák fenntartásában, tudva, hogy a katolikus tanítás szerint ugye bűn a házasságnak a felbontása. Lehet-e ezt a kérdéskört vizsgálni? Feltehető-e tudományos kérdésként?
Ezek mind szuper izgalmas kérdések, és egyébként szívesen is foglalkozunk majd velük. Egyetlen záró kérdése van már csak időnk, és ez főként hozzád szól, Beatrix. Tehát az, hogy egyetemi oktatóknak milyen cenzúrával, öncenzúrával kell szembenézniük ki a szólásszabadságokat, hogyan korlátozza egy intézmény, ez egy rendkívül súlyos probléma, de igazából rámutat egy általánosabb problémára, hogy általában is a magyarországi munkavállalók hihetetlen módon ki vannak szolgáltatva a munkáltatónak, elképesztően elterjedt úgy általában a cenzorára való rákényszerítésnek a gyakorlata az országban. És engem nagyon érdekelne az, hogy nálatokat azt maga gondolkoztok-e azon, hogy hogyan lehet ezt egy sokkal szélesebb társadalmi diskurzussá tenni, abban az értelemben, hogy ne egyedi esetekként nézzünk erre rá, hanem olyan módon azt nézzük meg, hogy a munkai demokrácia milyen kihívásokkal küzd ebben az országban, hogy mennyire nem demokratikusak valójában a munkahelyünk, mennyire nem megengedett az, hogy bármifajta vitának, egyetemértésnek helye, tere, intézményi biztosítékai legyenek. Tehát mi kellene ahhoz, hogy erről elinduljon egy ilyen típusú diskurzus szerintetek ebben az országban, mert nyilván rengeteg olyan ügy van, aminek el se jut a híre a szélesebb nyilvánossághoz, mert nem is tudunk róla, az érintetteknek nincs is lehetőség ezt tematizálni, és így tovább. Szóval szerinted mit tudnánk tenni média, érdekképviselet vagy jogi segítségnyújtás vonalán, hogy ezek a történetek és úgy általán munkai demokráciának a veszélyeztetettsége ebben az országban szélesebb elismertségre vagy megismerhetőségre tegyen szert?
Azért nehéz ezt leválasztani a konkrét ügyekről, mert ugye feltételezi a bátor embereket, akik az ügyeiket egyáltalán elviszik egy ilyen jogvédő szervezethez, ugye mondjuk jogsegélyt kérnek, és aztán utána még azt is vállalják, hogy az a jogsegély az a nyilvánosság szférájában történjen, hogy mi arra kommunikációt építhessünk, és közben meg az embereket, szerintem ezt te is tapasztalod itt a műsorodban, a személyes sorsok érdeklik a leginkább. Tehát történetekkel, személyes életutakkal lehet figyelmet megragadni, és társadalmi támogatottságot nyerni, érzelmeket megmozgatni. Ugye a TASZ-nak azért viszonylag, tehát nyilván vannak a jogsegélynyújtáson túli tevékenységeink, vannak advokaszi tevékenységeink, tehát ahol megpróbálunk döntéshozó, kulcsfontosságú szereplőket az adott kérdéskörben megkörnyékezni. Konkrétan a munkahelyi demokráciát még nem tematizáltuk, ugye a TASZ stratégiák szerint dolgozik, tehát minden évben kidolgozzuk, nem tudunk máshogy, tehát a kapacitásainkat úgy tudjuk a leghatékonyabban felhasználni, hogyha leszűkítjük ugye a témaköreinket, és akkor mindig meghatározzuk azt, hogy éppen mivel foglalkozunk, ezt még nem tűztük az ászlónkra, de elképzelhető, hogy a jövőben ez megtörténik.
Visi Beatrix, a TASZ-tól nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál, és egyébként ezúton is gratulálunk a Partizán nevében a rekordszámú gyűjtésetekhez az 1% kapcsán. Ha jól mondom, megdupláztátok a tavalyi felállást, ami csodálatos,
igen,
és egyben mutatja is a szervezet jelentőségét, és tényleg gratulálunk ez a sikerhez. Szuper helyre mentek azok az adóforintok. Köszönöm szépen Kenyei Gabriellának, hogy itt voltál velünk, és hogy beszéltél az általad átéltekről. Nyilvánvalóan rajta tartjuk majd a figyelmünket az ügy további alakulásán, és igyekszünk róla majd tudósítani ezt a lehetőségeinkhez mérten. Gyertek majd máskor is, még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Ezt az adást amúgy most szeptember 15-én hétfőn délután 2 és 3 óra között rögzítettük, tehát felvételről láthatjátok, de ez nem módosít semmit azon, hogy ettől nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le a további videókról. Ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha lehetőséget van, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket megtaláljátok a leírásban. Hamarosan jelentkezünk egy újabb adással, addig is minden jót kívánok a munkatársaim nevében. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Ciao.